Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Elfogadta az országgyűlés a 2024-es központi költségvetés végrehajtásáról szóló úgynevezett zárszámadási törvényjavaslatot. A 114 igennel, 51 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett megszavazott előterjesztés vitáját parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt követte figyelemmel.
2024-ben az enyhébb gazdasági növekedés fő oka a bizonytalan külső környezet nyomán kialakult exportcsökkenés és a beruházások visszaesése volt, mondta Szűcs Lajos, az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának fideszes tagja. A kormánypárti politikus emlékeztetett rá, hogy a tavalyi büdzsé védelmi költségvetés volt, amelynek prioritásai között a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése, a családtámogatási rendszer fenntartása és a nyugdíjak reálértékének megőrzése szerepelt. Felidézte, hogy a kormány 2024-ben 1075 milliárd forintnyi beruházást halasztott el, az államadósság a nemzeti össztermék 73,5%-a, az infláció pedig 3,7% lett. Magyarország nem részesedett az unió helyreállítási forrásaiból. A foglalkoztatási mutatók azonban uniós összevetésben is kiemelkedőek voltak, tette hozzá Szűcs Lajos.
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,7 millió fő volt a 15 és 74 éves korosztályban.
Vajda Zoltán, az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának szocialista elnöke szerint viszont 2024-ben a megelőző évhez képest nőtt Magyarország államadóssága, a gazdaság teljesítménye viszont csökkent.
Nagy Márton miniszter úr 2022 óta minden évben megígérte 4%-os növekedést, de mindig csak jövőre. És ez a repülőrajt sehogy sem akar megérkezni, sőt, mint a miniszterelnöktől megtudtuk, a repülőrajt már tart is, vagyis a 0%-os gazdasági bővülésnek örülhetnek a magyarok.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkár a zárszavában elmondta, hogy az elhúzódó háború és az elhibázott szankciós politika, de különösen a német gazdaság alacsony teljesítménye miatt 2024-ben a magyar növekedés is kedvezőtlenebbül alakult, ami kihatott az adóbevételekre, és emellett a 2023-as tervezetet meghaladó infláció magasabb kamatkiadásokat eredményezett. A nehézségek ellenére azonban az államháztartás hiánya jelentősen csökkent tavaly, a 2023-as 6,8%-hoz képest 5% volt a GDP arányában, emlékeztetett Kis Gergely Kornél. Az államtitkár hozzátette, hogy 2024-ben a bruttó átlagkeresetek a 3,7%-os infláció mellett is 13,2%-kal nőttek, a nyugdíjak megőrizték a reálértéküket, a foglalkoztatottak átlagos létszáma pedig 4,7 millió fő volt.
Megtiltotta a műhús előállítását és forgalomba hozatalát az országgyűlés. A parlament 140 igennel, 10 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Herceg Zsolt az indítvány vitájában elhangzottakat idézi fel.
A laboratóriumi húst állati eredetű szövetek mesterséges továbbtenyésztésével állítják elő, mondta előterjesztői expozéjában az agrárminiszter. Nagy István hozzáfűzte, hogy az Európai Unióban ugyan még nem ismerték el új élelmiszerként a műhúst, de már 2 kérelem van elbírálás alatt az Európai Bizottságnál. Egy francia vállalkozás kacsamájat szeretne előállítani sejtfonalból, egy holland cég pedig szarvasmarha zsírt, fagyút készítene sejtkultúrából. A magyar kormány éppen ezért tartja fontosnak a mielőbbi betiltást, mert a műhús veszélyezteti az emberi egészséget és a környezet védelmét, valamint az agrárium fenntartható termelését és a hagyományos vidéki életformát, jelezte a tárcavezető.
Semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő. A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli.
A Fidesz szerint indokolt a műhús betiltása, mert ami nem eredeti, az hamisítvány, mondta a kormánypárt vezérszónoka. Fazekas Sándor rámutatott, hogy a laboratóriumi húsok esetében komoly kockázata van a biológiai szennyeződéseknek, az előállításuknak igen nagy ökológiai lábnyoma van, az éhezést pedig akkor fogjuk leküzdeni világszerte, ha a földön megtermelt élelmiszer negyedét nem a kukába dobja ki az emberiség, mint most. A KDNP is Nacsa Lőrinc emlékeztetett rá, hogy Magyarország alapvetően agrárország, a parlamentnek tehát a magyar gazdák és fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartania. A DK-s Földi Judit is indokoltnak tartja a sejttenyésztett hús tilalmát, főleg mert nem látható előre, hogy a mesterségesen előállított élelmiszerek tömeges fogyasztása milyen hatással lesz az emberi szervezetre. A Jobbikos Z. Kárpát Dániel is egyetért a műhús betiltásával.
A fővárosi főügyészség vádat emelt és fegyház, valamint pénzbüntetés kiszabását, illetve vagyonelkobzást indítványozott egy kábítószert áruló férfi esetében, akit az amerikai hatóságokkal együttműködve fogtak el magyar nyomozók. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
Mit lehet tudni a részletekről, miben áll a vádirat lényege? A
fővárosi főügyészség vádiratának lényege szerint egy jelenleg 36 éves férfi 2021 és 23 között Magyarország területéről kábítószerrel kereskedett. Közvetítői kereskedelmet hajtott végre. Ez a terhelt, az azt jelenti, hogy vevőként nagy tételben vásárolt kábítószert, és azt azonnal el is adta. Lényegében a kábítószer nem került hozzá, ő nem tartott fent árukészletet, hanem közvetlenül a vevőköz kézbesítette a kábítószert. Mondhatnánk akár azt is, szinte úgy, mint egy árutőzsdén történt adásvételes sorozatát hajtott ő végre. A tranzakciókat a dark webben, az internet sötétnek nevezett részén, amelyet a hagyományos keresőprogramok nem listáznak, ez titkosított kapcsolatok sora alkotja, és emiatt vagy nem, vagy csak nagyon nehezen követhető vissza, és ennek a darknetnek vannak virtuális piaszterei, ott kereskedett a kábítószerrel a férfi. Törvényes jövedelemmel nem rendelkezett ebben az időszakban, megélhetését teljesen az illegális tevékenységből befolyó bevételéből fedezte, ez bitcoinban folyt be, majd ezt átváltotta euróba, és ugye azt tudta felélni. A vádlott közel 1000 kábítószer adásvétel bonyolított le. A megrendelések és a szállítások az egész világra kiterjedtek, köztük az Amerikai Egyesült Államokra, Kanadára, Szerbiára, Ausztráliára, Belgiumra, Svédországra, de volt ügylet, ami Szaúd-Arábiában ért véget, Olaszországban, Angliában, Csehországban, Franciaországban, tehát látható, hogy szerte a világon. Erre a széleskörű tevékenységre felfigyelt az amerikai szövetségi nyomozóiroda, közismert nevén az FBI. Azonosították, majd miután kiderült, hogy egy magyar férfiről van szó, aki Magyarországról hajtja végre ezeket a kereskedelmeket, felvették a kapcsolatot a magyar rendőrséggel. Kibernyomozók mind a két országban gőzerővel megindították a nyomozást, és lecsaptak összehangoltan végrehajtott akcióban a férfira. Jelenleg a férfi nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletben van. Ez ugye azt jelenti, hogy nem adhatja el a számára kijelölt területet, és őt meggyanúsította a rendőrség, majd a fővárosi főügyészség jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolta meg. Ezt a bűncselekményt a törvény az 5-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztése is fenyegeti. Többször nyilatkoztam már az ügyben, hogy viszonylag kevés bűncselekményt fenyeget a magyar jogban életfogytig tartó szabadságvesztés, de ilyen például a minősített emberölés, illetve mellette a jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelme, ugyanis a kábítószer akár egyszer és kis adagban is lehet olyan, ami halálos eredményhez vezet, de hogyha valaki jelentős mennyiséggel kereskedik, akkor nagyon sok ember életét teszi ki komoly veszélynek. A főügyészség a férfival szemben fegyházbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozza, illetve a megállapítható gazdagodása erejéig 76 millió forint értékben vagyonelkobzást. Utalok arra még egyszer, hogy az egyik legsúlyosabb bűncselekmény a magyar büntetőjogban a jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelme. Ezt egyébként az idén megtörtént szigorítások sem érintették, mert ez már előtte is 5-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény volt. A férfi nyomozási szakában az eljárásnak nem tett vallomást, majd eldönti feltehetőleg, hogy éle a vallomástételi jogával a bírósági szakaszban, amely a vádemeléssel megkezdődött.
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, az mit jelent ránézve?
Ugye, hogyha él ezzel a lehetőség az előkészítő ülésen, akkor lényegében kiterjedtebb bizonyítás nélkül ítéletet tud hozni a bíróság. Hogyha nem él ezzel a lehetőséggel, vagy az ő nyilatkozatát valamiért nem fogadja el a bíróság, akkor pedig szélesebb körű bizonyítás szükséges. Itt azért elsődlegesen a két állam hatóságai közötti jogsegélyforgalom, illetve különböző lementett adatok bizonyítják ezt a bűncselekményt álláspontunk szerint.
Mikor lesz az ügyben következőleg tárgyalás?
A vádirat nemrégiben ment be a fővárosi törvényszékre, amely azt kézbesíti egy adott tájékoztatással a vádlottnak és a védőnek, akiknek joguk van ilyenkor indítványt észrevételt tenni, és ezután fogja majd kitűzni a bíróság az előkészítő ülés időpontját.
Rab Ferencet, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Országos kampányt indít a gyermekek tudatos internet használatáért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi internet kerekasztala. Az online hősök ősszel a televíziók képernyőin, a rádiókban és a digitális térben is bemutatják, mire jó egy otthoni digitális házirend, vagy miként segíthetik a szűrő szoftverek a gyermekek biztonságos internet használatát, mondta el a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi elemző munkatársa, Fórics Alexandra.
Megszólítja a szülőket és gyakorlati eszközöket ad a kezükbe, hogy hogyan is lehetnek jelen tudatosan az online térben, hogy hogyan tudják digitális egyensúlyt lényegében megteremteni. A kampányban központi szerepet kapnak az online hősök, akik lényegében egy család tagjai. Van egy anyuka, van egy apuka, két gyerek és a családnak a kis kedvence. Minden családtag egy-egy fontos üzenetet képvisel, vagy egy-egy fontos üzenetet szeretne átadni, amely segítheti a szülőket és a gyerekeket, hogy a digitális világ útvesztőiben eligazodjanak lényegében. Például az apuka felhívja a figyelmet a szülői felügyeleti alkalmazásoknak, illetve a szűrőszoftverek használatának a fontosságára. Anyuka felel a digitális házirendért. A kislány bemutatja azt, hogy hová lehet fordulni, ha például valaki online visszaélés áldozatává válik. A kisfiú a mesterséges intelligencia témáját kapta, az előnyökre és veszélyekre próbálja fölhívni az olvasóknak a figyelmét, míg a családnak a kis kedvence az online trükkök felismerésében segíti az olvasót.
Október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ezt a kedvezményt akkor sem veszítik el, ha októberben elfelejtettek nyilatkozni, ám azt érdemes mihamarabb pótolniuk. Várkonyi Gyula mondja a részleteket.
A három gyermekes anyákat akkor sem érheti hátrány, ha eddig elfelejtettek nyilatkozni arról, hogy már az adó előlegükből is vegyék figyelembe a kedvezmény összegét. Ezt ugyanis bármikor pótolhatják. Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallják.
A nyilatkozatot kétféle módon lehet leadni. Oda lehet adni a munkáltatónak, ez papír alapú, vagy lehet választani a gyorsabb, egyszerűbb és digitálisabb módot, ez az online kitöltés. Ehhez a NAV-nak az úgynevezett online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, most már onyaként elhíresült alkalmazását kell választani. Itt néhány adatot kell megadni, de a legfontosabb a NAV rendelkezésére álló adatok, azok automatikusan betöltődnek, és eddig, ugye október 1-től már 60 ezer édesanya ezt a kitöltési módot választotta.
Az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy ügyfélkapu plusz kell hozzá.
Az adóelőleg nyilatkozatot azt mindig érdemes úgy leadni, hogy a munkáltató még abban a havi bérben figyelembe tudja venni, amelyik hónapra szeretnénk igénybe venni a kedvezményt, illetve szeretnénk, hogy az a fizetés az magasabb összegű legyen. Novemberrel valószínűleg nem lesz gond. Október az már lezárult, ott már a kifizetések is megtörténtek. Itt egyetlen egy fontos dologra érdemes odafigyelni, hogy a személyi jövedelemadó bevallást, aminek a benyújtási határideje az 2026. május 20-a, ott azt ki kell egészíteni jelen esetben az október hónappal, és így május 20-án, illetve a benyújtástól számított 30 napon belül a NAV ki is utalja az összeget.
Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen az adóelőleg nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában is.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több szempontból is kockázatos lehet a hitelből történő ingatlanvásárlás. Nehézséget jelenthetnek a kezdeti költségek, az illeték, az ügyvédi díjak, az ingatlan piaci ingadozások, a fizetési nehézségek, vagy a bank hitelképességi döntésétől való függés. A kockázatokról beszélgettem Juhász Ivett, Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzővel. Van kockázata a hitelre vásárlásnak jogászi szempontból?
Hát abszolút van mindenképpen. Tehát ugye van egy első körben, van egy banki előminősítés, hogyha megfelel az ügyfél a feltételeknek, akkor a bank értesíti őt, hogy kap hitelt. Utána megtörténik az értékbecslés, és magát a folyósítást a bank a széljegyhez köti, tehát amikor már az adásvételi szerződés létrejött a felek között, ügyvéd előtt vagy közjegyző előtt, és ez már be is lett nyújtva a földhivatalhoz. Tehát ez egy feltétel, hogy meglegyen. Tehát pár héttel hosszabb lehet a hitel miatt, nyilván az adásvételi szerződésnek a szerződéskötésnek a folyamata. Nagyon fontos az, hogy a pénzintézeteknek vannak exaktan megfogalmazott követelményei az adásvételi szerződés tartalma tekintetében, így azokra mindig nagyon fontos odafigyelni. Nyilván egy ügyvéd vagy egy közjegyző erre figyelni fog, hiszen a pénzintézeteknek a weboldalán is ez megtalálható, tehát ezeket ellenőrizni kell, hogy mik ezek a követelmények.
Ez teljesen normális, a pénzintézet tudni akarja, hogy mit fog finanszírozni.
Így van.
Akármit nem
így
fog.
Van. Tehát pontosan meg kell határozni azt, hogy például a szerződésben milyen kölcsönből fog történni a finanszírozás, hogyan történik a vételárészleteknek a megfizetése, az önerő hogyan történik, erről nyilatkozni kell például, tehát egy exaktan megfogalmazott követelmények vannak, amit mindig nagyon fontos az adásvételi szerződésekben pontosan leszabályozni, és akkor elkerülhető az, hogy ha már egyszer megfelelt az ügyfél a hitel előminősítésnek, akkor vélhetően meg fogja kapni a hitelt, csak pár héttel hosszabb lesz, de nagyon oda kell figyelni már az adásvételi szerződés megkötése során, hogy a tartalma tekintetében pontos legyen a megfogalmazás a pénzintézetek által nyújtott követelményeknek megfelelően.
Mi történik akkor, illetve mi az orvosság arra az esetre, amikor megvan az üzlet, ott van a pénz, az eladó viszont azt mondja, hogy még vannak itt elintézetlen ügyeim, maradnék még egy hétig, aztán maradnék még kettő hétig, mert mondjuk ő nem tudta megvásárolni azt az ingatlant, amiben neki be kellett volna költöznie. Ezt hogy tudjuk szabályozni? Az emberi idei toleráns azt mondja, hogy hát emberek vagyunk, mindenkivel előfordulhatnak kellemetlen helyzetek, de mondjuk, ha ez már fél éve húzódik, akkor jönnek a problémák.
Igen, mindenképpen fontos az, hogy az adásvételi szerződés tartalmazza azt, hogy az eladó mikor köteles kiköltözni az ingatlanból. Tehát, hogyha a vételár teljes megfizetésre került, akkor azt követően számítottam, mikor kell kiköltöznie. Tehát ez egy kiköltözési kötelezettségvállalás. Nagyon fontos, hogy és célszerű e tekintetben közjegyzőhöz fordulni. Még akkor is, hogyha tehát vagy az adásvételi szerződés közjegyzőjogiratba foglalni, ha már létrejött ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés, akkor van arra lehetőség, hogy ezt a felek megerősítsék kétoldalúan akár, vagy egyoldalúan közjegyző előtt közjegyző jogiratba foglaltan. Ha azonban erre nem kerül sor, akkor is célszerű legalább e tekintetben egy egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot tenni közjegyző előtt kiköltözési kötelezettségvállalás teljesítése tekintetében. Miért fontos ez? Ugye, hogyha van egy adásvételi szerződés magánokiratba foglalva, tehát nem közjegyző előtt közjegyző jogiratba foglalva, és a kiköltözési kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezéseket ugyan tartalmazza a szerződés, de az eladó mégsem hajlandó kiköltözni, akkor a vevőnek semmilyen más lehetősége nincs, csak pert indíthat, ami hosszas a birtokbaadás iránt, ami egy hosszas, évekig tartó, akár pereskedő, költséges útat jelent. Ha van egy közjegyzői okirat, amiben az eladó kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy ki fog költözni az ingatlanról abban az esetben, hogyha a vételár teljes megfizetésre kerül, pontosan meghatározva, hogy attól számította hány napon belül, van egy konkrét exakt kötelezettségvállalás közjegyzői jogiratba foglaltan, akkor a vevőnek, és nem teszi meg önként és dalolva ezt az eladó, nem költözik ki, akkor a vevőnek nem kell bírósághoz fordulnia, hiszen van egy közvetlenül végrehajtható közjegyzői okirat a kezében, ami arra lesz hasznos, hogy a közjegyzőhöz, az okiratot szerkesztő közjegyzőhöz fordulhat az iránt, hogy az eladó költözzön ki, hiszen teljesítette a vevő a kötelezettségeit, megfizetett minden vételárészletet, teljesen a teljes vételár kifizetésre került, ezért tegyen eleget a kötelezettségének. És ez jóval rövidebb, ez egy hónapon belül megtörténhet, tehát költségesebb, sokkal a bírósági eljárás ugye hosszasabb, és nagyon hasznos szerepe van a egy közjegyzői jogiratba foglalt adásvételi szerződésnek, vagy ha ez már nem történt meg, legalább egy egyoldalú kötelezettségvállalásnak a kiköltözésre és a pénzfizetési kötelezettségekre vonatkozóan.
Más dolgunk egy sikeres szerződés kötés és beköltözés után, mint felvenni a bolyhos házimamuszt, beröffenteni a kandallót, és kinyitni az erre az alkalomra félretett 25 éves Tokaji Aszút.
Igen, tehát van még egyéb adminisztrációs teendők listája, azért az itt nincs vége a folyamatnak, tehát amikor az adásvételi szerződés megtörténik, és az adásvételi szerződés jogi képviselő benyújtja az a földhivatalhoz, ugye ez tulajdonképpen ezt követően megtörténik a birtokbaadás, mert az eladó kötelezettségének eleget tett meg a vevő is, akkor gyakorlatilag utána nyilván a közművek átírására sor kell, hogy kerüljön a lakcímbe jelentés új ingatlanba, adott esetben a korábbi lakók lakcímének fiktívé nyilvánítására is sor kerülhet, hiszen elképzelhető, hogy még oda be van jelentve valaki, de nem jelentkezett ki, akkor gyakorlatilag az új tulajdonosnak van lehetősége arra, hogy fiktívé nyilvánítást kérjen, tehát kijelentkeztesse magyarul az oda bejelentett személyeket, de ezeket is egyébként az adásvételi szerződésben rögzíteni kell, hogy az eladónak erre is kötelezettséget kell vállalnia, célszerű így megfogalmazni, hogy vállaljon kötelezettséget, hogy ez egyben nem csak kiköltözik, hanem kijelentkezteti onnan magát, illetve az oda bejelentett személyeket. Társasházak esetén ugye a közös képviselőt kell felkeresni, és hát ugye van még az illetékfizetési kötelezettség teljesítése.
Igen, mert az a boríték, amiről az ember tudja, mert hát számolt vele, hogy mit fog tartalmazni, de az remegő kézzel bontja föl, és amikor meglátja az összeget, akkor azt mondja, hogy hát tudtam, hogy ez ennyi, de fáj.
Igen, így van. Tehát abszolút a vételárnak van vevői illetéke, amit ki kell fizetni, és ugye személyesen kell ezt benyújtani az adóhatósághoz az úgynevezett B400-es adatlapot a vevőnek. Úgyhogy ezeket még intézni kell, és majd az adóhatóság határozatban értesíti.
És amikor ezzel kész vagyunk, akkor jönnek az egyéb életproblémák, mint a kémény karbantartása, a kert ápolása, stb. De ezek már nem jogi kérdések. Köszönöm szépen. Juhász Ivett, Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Közös felelősségünk a kiberbiztonság erősítése. A bűnözők ugyanis egyre durvább eszközökkel támadnak, mondta az OTP vezérigazgatója azon a tájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy újabb taggal bővül a 2022-ben létrehozott Kiberpajzs program. A kezdeményezéshez a Digitális Vállalkozások Szövetsége csatlakozott. Részletek Sipos Ildikótól.
A digitális biztonság a 21. század egyik legnagyobb kihívása. A technológia fejlődésével a bűnözők is egyre nehezebben felismerhető módszerekkel dolgoznak. A célpont pedig már nem is elsősorban a bankrendszer, hanem az ügyfelek, legyenek azok akár lakossági vagy akár vállalati ügyfelek, mondta az OTP vezérigazgatója. Sányi Péter kiemelte, pénzintézetük tevékeny szerepet vállal a megelőzésben, folyamatosan fejlesztik védelmi rendszereiket.
A hazai bankok között elsőként vezettük be a pánik gombot a mobil applikációnkba, ami nem csak a bankkártya, hanem a elektronikus csatorna azonnali letiltását is alkalmassá teszi, és megakadályozva ezzel további potenciális károkat. Ügyfeleink ezen felül még ellenőrizhetik a mobilbankjukban, hogy valóban az OTP bank kontaktcentere keresi-e, hívja az ügyfelet. Bevezettük ezen felül az utalásört, ami lehetőséget biztosít, hogy egy lakossági ügyfél egy második személyt is megadjon a tranzakciók jóváhagyásához. Kártya limitekhez hasonlóan napi szinten dinamikusan választható napi utalási limitet is bevezettünk. Ezzel a méréseink szerint eddig közel 5 milliárd forint értékben akadályoztunk meg csalárd tranzakciókat.
Sányi Péter azt mondta, a banki védelmi rendszerek fejlesztése mellett az ügyfelek éberségére is szükség van, ezért számos edukációs kampányt indítottak. A vezérigazgató arra is kitért, hogy milyen eredményeket ért el a 2022-ben még 5 alapító taggal elindult, de azóta már 14 résztvevőre kibővült kiberpajzs kezdeményezés.
Idei év második negyedévében körülbelül 46 ezer kártyás visszaélést regisztráltak Magyarországon. Ennek az összértéke 1,8 milliárd forint. Ez az előző időszakhoz képest 1%-pontnyi esetszám csökkenést jelent, de viszont értékcsökkenésbe 26,5%-os csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Emellett a sikertelen csalási próbálkozások száma 44%-kal emelkedett, tehát 44%-kal tudtuk növelni azt, hogy időben azonosítjuk a család tranzakciókat.
A kibervédelembe való befektetés éppen ezért különösen fontos, az OTP ehhez minden támogatást megad, összegezte Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.
A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet összesen több mint 500 millió forint kompenzációt az About You németországi üzemeltetője. Emellett a vállalat 505 millió forint bírságot fizet a központi költségvetésbe. A nagy összegű bírság oka, hogy a cég éveken keresztül megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra, mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Horváth Bálinttal Sipos Ildikó beszélgetett.
Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának a vizsgálata során a gazdasági versenyhivatal feltárta, hogy a hamburgi székhelyen működő német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott a magyar piacon. Egyrészt olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kapassanak, tehát az akciózással kapcsolatban megtévesztette a fogyasztókat, valamint pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt. Ezáltal gyakorlatilag különböző pszichés eszközökkel próbálta sürgetni a vásárlókat arra, hogy minél előbb vásároljanak. A gazdasági versenyhivatal mindkét magatartást jogsértőnek találta, és megállapította a jogsértést ezzel kapcsolatban.
Körülbelül hány magyar fogyasztó érintett, és mekkora kompenzációt fognak majd kapni ezek a fogyasztók?
Az About You portált üzemeltető cég elismerte az eljárás során a jogsértéseket, és együttműködött a gazdasági versenyhivatallal. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta. Ennek részeként például a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is célzott specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy 1750 forint kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, aki 2022. december 31-e és 2024. december 31-e között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot, hiszen ez több százezer magyar vásárlót érint ez a visszatérítés. Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja majd a fenti összeget, tehát nincsen teendőjük. Akiknél ez nem áll fenn, azok úgynevezett egy ilyen About You Coins formájában írja azt jóvá, és ennek beváltására majd az applikációban vagy a weboldalon egy évig lesznek jogosultak az érintett fogyasztók. Ezekkel a vállalásokkal az About You üzemeltetője közel felével tudta csökkenteni a kiszabott bírságot, tehát a kompenzációval, illetve az aktív együttműködéssel. Ezzel együtt a céget a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa végül 505 millió forint versenyfelügyeleti bírság befizetésére is kötelezte a magyar költségvetésbe. Így összességében a gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több mint 500 millió forint kompenzációt az About You német üzemeltetője, plusz még ezen felül 505 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe. Amit még fontos kiemelni, hogy a gazdasági versenyhivatal a karácsony előtti akciók időszakában megfontolt vásárlásra figyelmezteti a fogyasztókat, és természetesen árgus szemekkel figyeli a kereskedőket is.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2028 helyett már 2026-ban töröljék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó de minimis mentességet. Emiatt növekedhet a Kínából származó importtermékek és az online platformokon rendelt cikkek ára, mondta az Inforádiónak az RSM Vám jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetője. Falcsik Istvánnal Sipos Ildikó készített interjút.
Ez a mentesség azt jelenti, hogy a 150 euró alatti értékű áruk, amelyeket kisértékű áruknak nevezünk, amennyiben ezt végfogyasztók rendelik meg internetes kereskedelem formájában, akkor ezekre az árukra 0% vámot kell alkalmazni, kvázi vámmentesen érkeznek be harmadik országról. Import áfát fizetni kell az ilyen áruk után, csak a vámmentessége, illetve hát a 0%-os vámadott ezekben az esetekben. Ennek a magyarázata, ennek a kedvezménynek az, hogy az ilyen árukat a lehető leggyorsabban kell eljutni a végfogyasztókhoz, és hát ennek megfelelően, ugye ennek az egy, a vámkezelése sokkal egyszerűbb úgy, hogyha ez egy 0%-os vámtétellel történik. De hangsúlyozni szeretném, importáfát fizetni kell, tehát ezek az áruk után is van egyfajta köztartozás. Azt könnyen be lehet látni, hogy ez egyfajta versenyhátrányt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik nem egyedileg, tehát nem elektronikus kereskedelmi formájában küldik be ezeket a termékeket a végfogyasztónak, hanem mondjuk ugyanilyen terméket nagyobb tömegben, tehát szállítmány formájában hoznak be, ugyanis ott már nyilvánvalóan a 150 eurót meghaladja egy szállítmány értéke, és ott már rendesen az adott kombinált nomenklatúra szerinti vámterhet kell érte fizetni.
Ugye itt alapvetően a Kínából behozott olcsó importról van szó, arról a rendelésdömpingről, amit a legtöbb nyugat-európai, kelet-európai országból is a lakosok feladnak. Ez a rendelkezés bármilyen szempontból a fogyasztót károsan érheti, tehát bekövetkezhet az, hogy mondjuk az adott terméknek az ára magasabb lesz?
Ez tulajdonképpen biztos, vagy legalábbis én ezt valószínűsítem, ugyanis jelenleg 0% vámteher van rajta, amennyiben bármilyen szintű vámteher fog rá rakódni, már pedig valószínűleg a normál vámtarifális szabályok szerinti vám fog rá rakódni ezekre a termékekre, akkor nyilvánvalóan ennek a terméknek ezt az árába be fogja építeni az, aki eladja, tehát ez valahol szerintem teljesen automatizmus, hogy egyfajta áremelkedést fog generálni. Ugyanakkor ezeknek a vámkezelése is viszonylag egyszerűbb módon történik, erre van kialakítva elektronikus rendszer, és van erre kialakítva ugye különféle vámkezelési módozatok, ez úgynevezett iOSS rendszer is, amik egyszerűvé teszik a vámeljárást. Na most amennyiben ugye az egyes áruk esetében majd külön-külön kell meghatározni azt, hogy milyen vámtarifa szám alapján és hány százalékos vámtétel lesz, szerintem ezt az adminisztrációt is valamilyen szinten növelni fogja, és minden olyan dolog, ami egyébként növeli a vámmal kapcsolatos vámadminisztrációt, az szintén elképzelhető, hogy valahol egy magasabb vámszolgáltatási árakat képez, és egy ilyen is be tud épülni a termék árába.
Falcsik Istvánt az RSM vám jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.